ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 74. epizódja. Orvos Tóth Noémit szerintem keveseknek kell bemutatni. A klinikai szakpszichológus 2018-ban írta meg Örökölt sors című könyvét, amivel robbanásszerűen került a köztudatba, és ami hosszú időn át vezette a könyveladási sikerlistát. Elmélete szerint egyetlen ember sorsa sem érthető meg a transzgenerációs szemlélet nélkül. Családi mintákon, konkrét példákon és történeteken keresztül ér el a könyv az olvasók lelkéig. Már írja új könyvét, és közben kiadót is váltott, ezekről és a terveiről is beszélgetünk a folytatásban. Élete könyvéről ma Grecsó Zoltán, koreográfus, táncpedagógus mesél, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Vannak bizonyos alkalmazkodó gének, és vannak bizonyos lázadó gének. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam.
Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast bátor magyarokról.
Nem ijedsz meg egy-egy ilyen éles helyzetnél?
Egyáltalán nem.
Kadarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb 10 olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről.
Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen.
Akik átírták a játékszabályokat.
Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga.
Akik, ha elbuktak, csak azért is újra kezdték.
Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még.
Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk.
Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, hanem számokkal.
Tanuljunk tőlük.
Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését.
Legyünk minél többen felforgatók.
Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a média elittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészeli.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a törött üveget összeszedik az utcán.
Beaton Studio.
Meglehetősen ritka manapság, hogy egy pszichológus egy csapásra egy egész ország számára ismerté válik, ráadásul egy könyv miatt. Ez történt Orvos Tóth Noémivel. 2018 végén jelent meg könyve az Örökölt sors, és azóta szinte töretlenül sikerlistán van. Bár már előtte is praktizált, a könyv óta rengeteg megkeresést kap, ahogy ő fogalmazott, ez felforgatta az életét. Előadásokat, beszélgetés sorozatokat tart, most már podcastet is vezet. Számomra valahol reménykeltő a könyv hatalmas sikere, mert azt jelentheti, hogy talán egyre többen mernek az önismeret és a pszichológia irányába fordulni. Vendégem Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus. Noémi, kíváncsi vagyok, hogy hogyan élted meg 2 évvel ezelőtt ezt a hirtelen jött hatalmas, robbanásszerű sikert?
Hát az elején nagy csodálkozással, hogy hú, ez történik, és hogy ez milyen érdekes, és ilyen nagy megfelelési vágyal, hogy minden felkérésre igent mondani, mindenhova elmenni, minden kérdésre megpróbálni válaszolni, és egy idő volt, amíg rájöttem, hogy hát én csak egy ember vagyok, és én nem tudok minden kérdésre válaszolni, nem tudok minden problémát én egyedül megoldani, és hát nem tudok minden felkérésnek sem eleget tenni, úgyhogy ez egy ilyen nagy belső átalakulás volt. Igazából én nagyon szerencsés vagyok, hogy ez a siker, ez nem fiatalon jött az én életembe valamikor, még az identitásom alakulásának idején, hanem már egy kész személyiséget ért, úgyhogy képes voltam viszonylag rövid idő alatt visszatalálni ahhoz az önmagamhoz, ami azt gondolom, hogy független ettől a sikertől. Szóval, hogy a könyv azt teszi a dolgát, útjára bocsátottam, de hogy egyébként én meg élem az életemet. Nyilván a feladatokat teljesítem, de hogy nem kezdtem el azonosítani magam ezzel a sikerrel. A mai napig ilyen kicsit olyan nem is tudom, úgy zavarba vagyok. Éppen tegnap elfutott mellettem valaki a kutyájával, és akkor így visszafordult, és ugrott egy nagyot, hogy jaj, de jó, és mennyire szereti a könyvet, és én ott álltam olyan kicsit olyan idétlenül, hogy igen, igen, hát köszönöm, és akkor mondta, hogy bocs, nem, mondom, semmi gond. Szóval, hogy olyan hebegő, habogóan veszem én azért ezt még mindig.
Nagyon izgalmas, hogy azért az ember azt gondolja, hogy egy pszichológus azért elég, nem is tudom, fejlett lelkileg, vagy legalábbis az önismeretnek van egy olyan pontján, hogy csak az jut eszembe, hogy még téged is picit megingat egy nagy siker, egy hirtelen jött nagy siker, de tényleg mondod, hogy jó, hogy felnőttként ért. Mm-hmm. És az jut eszembe, hogy milyen sok fiatalt vihet el az, hogy most a social médiában egyik pillanatról a másikra több százezer, nem is érthető néha, hogy kit miért követnek több százezrek, de hogy 16-18 éves fiatalokat, hogy ez azért egy elég veszélyes terep, hogyha még egy pszichológus is azt mondja, hogy azért vissza kellett találnia önmagához.
Hát hogy ne, minden nagy változás az életedben, az azért megmozgatja a személyiségedet, szóval a pszichológusnak ugyanúgy van egy személyisége, ami meg tud mozgatódni, hiszen soha nem vagyunk készen, mindig úton vagyunk. De nem mindegy, hogy az útnak melyik részén, hogy igen, amikor egy fiatalt ér egy ilyenfajta rajongás, amit látunk a közösségi médiákban, és hirtelen szinte hónapok alatt akár több százezres rajongó, meg követő bázis alakul ki körülöttük, azzal nagyon nehéz mit kezdeni, azt gondolom. Tehát, hogy ki vagyok én ebben az egész folyamatban, mi szól rólam, mi az, ami kórjelenség például. Most azért azt látjuk, hogy ezekben a közösségi médiás felületeken ugye így végtelenül polarizálódnak a vélemények, vagy a mennybe emelnek valakit, és olyan piedesztára rakják, ami hát nyilván nagy részt egy ilyen túlzás, vagy pedig tényleg lehúzzák, és a sárga földbe képesek döngölni. És hogy akár ezt a felfokozott érdeklődést, rajongást is nagyon nehéz viselni, és ugyanúgy hihetetlenül kitett az ember, amikor mondjuk egy ellenkampány indul ellene, amiben megjelennek olyan embertelen megjegyzések, hogy tényleg ez a manapság, ahogyan képesek vagyunk dehumanizálni egymást, hogy egyetlen egy rossz megjegyzésért már szörnyű dolgokat kívánunk a másiknak. Szóval, hogy ebben a közegben észnél lenni meg a lelked épségét megőrizni, hát ez nem könnyű. Nem könnyű felnőtt fejjel se, nem könnyű a pszichológusnak se, tehát hogy ugyanúgy tényleg, ahogy mondom, azért mi ránk is hatnak a környezetből beérkező ingerek, de fiatalnak lenni ebben a közegben meg, na az aztán egy feladat.
Őszintén kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy miért lett ekkora siker az örökölcsors?
Hát jó időben érkezett, azt el kell, hogy ismerjem, hogy a sikerben ez is nagy szerepet játszott, hogy mire ez a könyv megjelent, addigra szerintem nagyon sok mindenki már így valamilyen formában megismerkedett az önsegítő könyveknek egyáltalán a műfajával, már nem úgy álltunk, tudod, mint a 80-as, 90-es évek elején olyan ártatlanul olyan rácsodálkozva a témára, hanem már voltak ismeretek, meg hatalmas igény is az emberekben, hogy megértsék önmagukat, és pont jókor jött ez a könyv, és ami a sikernek azt hiszem, hogy még a másik nagyon nyomós oka lehet, az, hogy ez a könyv ez kontextusba helyezett nagyon sok mindent. Ugye a 90-es évektől főleg az egyénről szólt a történet. Azt elemezték, hogy te hogy működsz, ami egy nagyon fontos dolog. Viszont ez a könyv azt mondta, hogy igen, vagy te, de ne felejtsd el, hogy egy családi hálózatnak a része vagy, és a múltban történt események, azok nagyon komoly hatást gyakorolnak arra, hogy veled mi történt mondjuk azokban a nagyon szenzitív korai életévekben, amikor beíródnak elemi tapasztalatok, amik aztán formálják a te világ látásodat, a te kapcsolati életedet, egyáltalán mondjuk akár a sikerhez, a karrierhez, a munkához való viszonyodat, amik alakítják adott esetben a motivációdat. Úgyhogy
Azt gondolom, hogy ez a két dolog, hogy jó időben, és ez a kontextusban helyezés lehetett még. Meg hát nyilván a közérthetőség is. Én nagyon igyekeztem arra, hogy ez egy érthető könyv legyen. Emlékszem, ahogy így visszafogtam magam, hogy nem, azt a mondatot már nem írom bele, mert lehet, hogy van, akinek még szüksége lenne arra a kiegészítésre, vagy egyfajta mélyebb elemzésre, de én nekem az volt a vágyam, hogy nagyon nagy tömegekhez jusson el a könyv, és ez valóban meg is történt, hiszen sok olyan visszajelzést kaptam, hogy olyan ember is olvasta ezt a könyvet, aki soha életében nem olvasott még el egyetlen könyvet se. És ez volt az első. Azt szerettem volna, hogyha ez egy ilyen kapu könyv, ami így kinyitja a világot, akár mondjuk az olvasás irányába.
Hú, ez milyen szép dolog, egyfajta kapudrog tényleg. Most ez, most ez lehet, hogy kicsit csúnyán hangzik, de gondolkodtam azon, hogy nem lehet-e az is titok, hogy azt mondja mindenki, hogy felteszem a kezem, hiszen nem az én hibám.
Ja,
hiszen
igen,
mindennek oka van. Hát nem én vagyok a hibás, hanem már a szüleim. Mondjuk el egyébként transzgenerációs elméletről szól, ami azt mondja, hogy a családi mintáink meghatározzák azt, hogy miért viselkedünk így vagy úgy a jelenben, nagyon leegyszerűsítve.
Igen.
Meg egyébként most ezt is mondtad el, csak én még egy laikusabban talán a saját szavaimmal. Kicsit olyan nekem ez, hogy nem azért nagyon nagy siker, mert hogy leveszi a felelősséget rólunk, és azt mondjuk, hogy ó, hát mindenért a szüleink hibásak, vagy az ő szüleik. Nincs benne szerinted ez egy picit?
Igen, ezt többször kérdezték tőlem, hogy akkor most tulajdonképpen ez egy ilyen felelősséghárítás? Nem, egyáltalán nem erről van szó, hiszen pont az a fő üzenet, hogy soha nem hibásokat keresünk, hanem sajátos, jellegzetes működéseket próbálunk feltárni, és azt vizsgálni, legalábbis én ezt csinálom, és azt vizsgálni, hogy azok a működések, azok hogyan hatnak a következő generációnak az életére. Tehát van egy generáció, aki mondjuk elszenvedi a nagy traumákat, legyen az mondjuk egy családon belüli bántalmazás, vagy egy nagy kollektív trauma, mint mondjuk a holokausznak az élménye, a háborúnak a különböző szenvedései, kitelepítések, egyebek, és ott mi történik az egyénnel, és az hogyan jelenik majd meg az ő gyerekeinek, akár unokáinak az életében. Tehát igazából erről szól, hogy amikor magadat vizsgálod, akkor nem tudsz megállni magadnál. Tehát hogy egyszerűen nincs olyan, hiszen nem a holdról pottyansz ide, hanem sejtszinten már ott él benned a múlt, ott vibrál benned az anyád, az apád, a nagyanyád, a nagyapád. És ezt muszáj megértenünk, hiszen ezt már nagyon komoly kutatások bizonyítják, hogy igen, hogyha az egyik generáció traumatizálódik, az bizony egy eltérő fejlődési pályára teszi a következő generációt. Tehát, hogy kereshetem én a szorongásomnak az okát kizárólag a saját életemben, és valószínűleg nagyon sok választ is találok rá, hiszen velünk is történnek olyan traumatizáló vagy fájdalmas események, amik aztán hosszan hatnak, de érdemes azt mondani, hogy aha, akkor most egy picit visszafordulok, és ránézek arra, hogy egyébként mit hozok magammal, vagy mi az, amit én kaptam örökségként, és akkor nagyon sok része a válasznak az ott van a múltban.
Ami emlékszem, hogy szerintem örök életemre beégett a könyvedből, az az egyik illusztráció, amikor pont ezt mondod el, és magyarázod, és annyira szemléletes, hogy ott van egy várandós kismama, benne van most már a csecsemőként kifejlődött baba, és az ő benne lévő sejt is traumatizálódhat tulajdonképpen.
Hát hat rá, ugye, a magzat, amikor megkapja ezt a hatást, ugye az anya traumája, az nem maradott, az egy érzelem. Annak vannak fiziológiai jelei, elváltozások alakulnak ki az édesanyja fiziológiában, ami hat természetesen a benne fejlődő magzatra, és a magzatban már jelenlévő ugye, örökítő anyagokra. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy lássuk ezeket a szálakat, és igen, amikor én először találkoztam ezzel, akkor én is azt mondtam, hogy wow, hoppá, hát ez tényleg azt jelenti, hogy ott van egy anyuka, és már lehet számolni
számolni, hogy hány évtizeddel előre lehet látni azt, hogy mi fog történni majd a gyerekkel. Mert azt tudjuk, hogy a trauma az nem marad hatás nélkül. Tehát azt tessék elfelejteni, hogy szörnyűségeket, retteneteket, szeretetlenséget átélve, így hopp, megrázzuk magunkat, és annak nem lesz nyoma. Annak lesz. Nyilván mindenkinél más, mert nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy aki átesik egy nagyon fájdalmas élményen, az aztán azzal mit kezd, már eleve hogyan reagál ott és akkor rá, és aztán ebből mi marad meg, és ez hogyan formálja az ő világképét. Van, aki csodálatosan fel tud épülni, ugye a poszttraumás növekedés elmélete az pont erről szól, de van olyan, amikor beleragad az ember.
Említetted ezt a nagyon szép történetet, hogy valaki soha nem olvasott még könyvet, de ez az első. De hogy kíváncsi vagyok, hogy azért az elmúlt évekből mi volt igazán megrázó, vagy nagyon felemelő történet, ami a könyved hatására érkezett hozzád?
Hú, te napi szinten kapok olyan családtörténeteket, hogy tudod, így olvasom, és így azt érzem, hogy Istenem, hogy mennyi fájdalom, hogy mennyi szeretetlenség, hogy mennyi tragédia van az életünkben, és hogy igazából nagyon gyakran milyen pici hiányzik ahhoz, hogy az életben mégiscsak ott legyen egy kis reménysugár. Nem tudnék kiemelni egyetlen történetet sem, mert nem lenne fel a többivel kapcsolatosan, hiszen mindenkinek, minden egyes történetben ott van az egész világ, meg egy embernek a sorsa, és azt mondani, hogy na ez vagy az, azt így nem merném megtenni. De közben kapok csodálatos gyógyulásról szóló történeteket is, ami akár teljesen független az én könyvemtől, vagy az én személyemtől, csak leírják, hogy igen, nekik sikerült. És azt meg aztán persze, azt olyan nagy örömmel olvasom, hogy azért a remény az ott van mindig, hogy tudjuk ezt azért jól is csinálni.
Na hát, felkeltenem a kérdést, ami biztos a legtöbbeket érdekli, hogy mikor lesz új könyv, mi lesz az, mennyit lehet róla mondani?
Hát dolgozom az új könyvön, jönnek az ötletek, nagyon sokat segítenek egyébként a kérdések, amik mondjuk így felmerültek az első könyvvel kapcsolatosan, és hát ez sok minden, hogy mikor jön ki, azt így latolgatjuk, hogy mi lenne a legszerencsésebb, meg mikor akkor jön ki, amikor teljesen készen van, amikor azt tudom mondani, hogy nem egy ilyen lóhalálában elkészített dolgot adok ki a kezemből. Izgalmas folyamat, egészen más itt ez a második könyv, mint az első volt. Nagyon sokáig egyébként azt éreztem, hogy úgy elmondtam mindent, most nem most egy nagy csönd van bennem, és azt vártam, hogy megszülessen a belső mondhatnék, ami nem egy külső nyomásból jön, mert már várják, hanem azért mondom, mert már van mit mondani, és hát ugye ez egyfajta ilyen önazonosság, meg a szabad akarat, hogy igen, tudom, hogy van egy nagy várakozás, de hogy egyébként én is benne vagyok ebben a folyamatban, és az nagyon fontos, hogy bennem és velem mi történik közben, és hogy ne egyfajta ilyen nyomás gyakorlásnak érezzem kívülről ezt az egészet, hanem egy ilyen nagy flóba tudjak kerülni, és ez most arra megvan.
De jól hangzik, és akinek nem lett volna talán egyértelmű, ez bármi is lesz a címe, az örökölt sors folytatásaként értelmezhető, hogyha jól értem.
Igen, tehát hogy változatlan az a szellemiség, hogy senki nem tud függetlenedni a családjának a múltjától, azon lehet dolgozni, azt lehet, sőt kell is alakítani, annak érdekében, hogy a gyerekeinknek már könnyebb legyen, jobb legyen, egy harmonikusabb élete legyen.
Az is szabad akarat, hogy végül is kiadót váltották közben, mert hogy a jelenkornál fog megjelenni majd a könyved.
Igen. Hát itt volt egy nagy találkozás, amikor azt éreztem, hogy úgy tudunk szellemileg összekapcsolódni, ami nekem nagyon inspiráló.
És ezért döntöttél amellett, hogy kiadót váltasz?
Igen, ez is egy fontos momentum volt, meg ez egy kis pici műhely, ami nekem úgy hozzám közel áll.
Jó, csak kíváncsi voltam, mert ritka, hogy nem tudom, talán ritka, hogy az emberek olyan, mint a sportban ide-oda igazolnak, de itt ugye hát ez egy nagyon nagy sikered lett, nagyon sokan vették az örökölt sorsot, és kíváncsi voltam, hogy kicsit lássanak bele a hallgatók, és hogy egy szerző mondjuk miért dönt úgy, hogy vált a két kiadó között. Akkor például a munkafolyamat.
Igen, ez például egy nagyon fontos és meghatározó dolog.
nagyon-nagyon fontos a téma, amivel foglalkozol, és aki esetleg, ha még van olyan az országban, aki nem olvasta az örökölt sorsot, akkor olvassa el ebben a témában. De kíváncsi vagyok, hogyha valakit érdekel a téma, akkor mit olvasson még? Te miket ajánlasz ebben a témában? A transzgenerációs elmélet megértése, a családi mintáink.
Hát nagyon fontosak például a családregények szerintem, ami végtelenül inspiráló, akár mondjuk így az évtizedeken át húzódó családregények, azok szerintem félelmetesen pontosan és jól mutatják meg, hogy nézd csak, ez történt valamikor a nagyszülővel, és ez zajlik mondjuk a gyerek életében.
Van egyébként kedvenc családregényed? Vagy hát aki mondjuk nagyon szeret téged, és követi az előadásaidat, meg imádta az örökölt sorsot, biztos kíváncsi rá, hogy mi neked mondjuk egy nagy-nagy kedvencet. Ha nem is családregény, de egyáltalán miket olvasol, miket szeresz, mi a kedvenced?
Nekem például én nagy Ulickaja rajongó vagyok, imádom azt a nőt, mert úristen, szerintem annyira okosan rakja össze a történeteket. Néha persze nehéz követni, hogy a nevekbe, ugye, ahogy én is elveszem, de például a Médea, az például Ulickájától egy nagyon jó, a Médea gyermek és gyermekei, tehát az egy nagyon jó, mert ott tényleg évtizedeken keresztül végig lehet követni. Ez egy klasszikus családregény, ami nekem például nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
Olvassatok Ulickáját, olvassatok Médea gyermekeit, mert ez egy jó ajánlás, és hát olvassatok az örökölt sorsot, és szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, hogy elképesztően várjuk a folytatást. Remélem, hogy karácsony előtt jön, úgyhogy még idén olvashatjuk, de ha utána lesz kész, akkor pedig akkor is szerintem ugyanúgy mindenki el fogja olvasni. Noémi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást, Ági, köszönöm.
Azért szeretek olvasni, mert a fantáziámat használom. Harcsa Veronika vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, mi életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Grecsó Zoltán, táncművész, táncpedagógus, koreográfus a vendégem. Zoli, mi a te életed könyve?
Ha ezt mondjuk egy hónappal ezelőtt kérdezed, akkor biztos, hogy a 100 év magányt mondom, de 3 héttel ezelőtt elolvastam a döntést, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Egyrésztről nagyon régen volt már olyan élményem, ez karácsonykor történt, az történt velem, hogy egyszer csak reggel 6 óra lett. Tehát, hogy nagyon, azt gondoltam, hogy jó, ezt az oldalt még elolvasom. Tehát, hogy ezt az oldalt még elolvasom, és akkor reggel 6 óra volt, és azt éreztem, hogy jaj, gyorsan le kellene feküdni, mert hogy jön a család másnap. Tehát, hogy annyira magával ragadott, ilyen élményem is nagyon régen volt, hogy azt éreztem, hogy nem tudom letenni. De hogy azután, hogy megérkeztem úgymond az Évának a jelenébe, vagy az Évának az amerikai életébe megérkeztünk, utána viszont azt gondoltam, hogy ez tipikusan az a könyv, amit én szeretnék elolvasni, vagy én nagyon sokáig szeretném olvasni ezt, mert hogy ötvözi egyrésztről egy csodálatos irodalmi mű, de tulajdonképpen ötvözi azokat az önismereti, vagy mély pszichológiával foglalkozó témákat, amiket én amúgy egyébként mindig szeretek olvasni.
Egyébként erőt eszembe, hogy korábbi adásban már ajánlottam, de akkor az Ajándék című könyvét mindenképp olvasd el, mert az volt az érzésem, hogy a második könyve, az Ajándék, a döntés után, az leginkább a döntésnek a vége felé, tehát a harmadik szakasz, én mindig három részre osztom a fejemben a döntést, ugye az első rész a holokauszt, a középső rész az ő felnőtté válása, az áldozatlét megtapasztalása, a túlélés feldolgozása, illetve a megbocsájtás, és a harmadik része, amikor eseteket hoz. És én azt látom, hogy az ajándék az a harmadik részének a kiterjesztése, a harmadik részének egy ilyen újabb verziója, de fantasztikus szerintem az is.
Pontosan, és olvasom is, és a felénél tartok körülbelül, és igen, nagyon hiányzik az ő hangja. Tehát, hogy próbáltam már a vége felé úgy olvasni, hogy minél lassabban fogjon el ez a könyv, hogy még élvezhessem. Pont ezt a hiányt pótolja számomra az ajándék, hogy még hallhassam a hangját, még ezt a hihetetlenül pozitív életigellést, ezt még hagy szívjam magamba tovább.
A hallgatók nagyon sokszor hallották már tőlem a döntést, mindig elmondom, hogy nekem is az egyik legfontosabb olvasmányom, életem egyik legmeghatározóbb olvasmánya és könyve, úgyhogy most nem húznám ezzel nagyon az időt, hogy ne ismételjem sokat önmagam, viszont egy dolgot neked azért hozzá akarok itt tenni, hogy tudod, mi volt nekem nagyon nagy élmény ebben a könyvben? Egyrészt az, hogy mekkora erő van benne, hogy sokan kérdezték, hogy a holokauszt téma ellenére nem nyomasztó-e, és én azt érzem, hogy nem, egyáltalán nem, hanem rengeteg erőt ad és felszabadít. És tudod mi, ha már azt mondod, hogy régen volt olyan érzésed, hogy így minél lassabban olvasom, hogy ne legyen vége, nekem meg olyan tapasztalatom szinte soha nem volt, hogy az utolsó mondat annyira a csontomig hatolt, és hogy sírtam is rajta, bár sokszor a könyvben. Emlékszel, mi volt? Drágám, dönthetsz úgy, hogy szabad leszel. És nekem ez a mondat azóta ilyen jelmondatom, és szerintem nagyon sok mindent elárul, és akkor értelmezhető igazán, hogyha elolvassa valaki a döntést, tehát ez így önmagában nem biztos, hogy jelent bármit, de akkor most kaptunk még egy megerősítést, hogy aki még nem olvasta a döntést, olvassa el.
Annyit még én is mondanék, hogy a holokauszt téma, vagy a holokauszt fejezetet olvastam el az alatt, az egy este alatt. Hogy miközben persze rettenetesen megrázó és szomorú, közben elképesztően izgalmas és nagyon pörög. Tehát szóval letehetetlen volt az a rész, és akkor utána, amit mondtál te is, a megbocsájtás és az áldozat rész, azokat már szépen be tudtam osztani, és élhetővé vált az életem amellett, hogy a döntést olvasom, de az elejét egyszerűen nem tudtam letenni.
Elképesztő nagy ereje van, és tényleg azt gondolom, hogy Edith Éva Éger azért él, még a fájdalmakkal is, és nem 100%-os egészségben, de 93 évesen, hogy tanítson minket, és ezt tök jól megteszi az ajándékban is, úgyhogy majd ha végigolvasod, akkor végképp azt fogod szerintem érezni. Na de egyébként én tudom rólad, hogyha nagyon sok önfejlesztő könyvet olvasol, és önismeretet olvasol, Feldmárt mástól nem hallottam annyit emlegetni, mint amennyit te emlegeted nekem, amióta ismerjük egymást. Mi olyan vonzó például Feldmárban, vagy egyáltalán az önismereti könyvekben, az önfejlesztésben?
Nem tudom, hogy mindenkinek ilyen vonzó-e, vagy mindenkinek ennyire fontos-e az, hogy elmélyüljön magában, vagy én sokszor kaptam meg azt a kritikát így viccesen, hogy na és akkor ezt most melyik felmenődnek tulajdonítod. Én azt gondolom, hogy nekem alapvető válaszom az én gyerekkori traumáimra az volt, hogy én elnyomjam a saját érzéseimet, és nekem az volt egy nagyon nehéz munka, hogy találkozzak velük, hogy felszabadítsam őket. Ebben nagyon-nagyon sokat segített a Feldmár, és aztán olyan felismerésekben is, amelyek hihetetlenül hétköznapiak, és mondjuk egy boldog párkapcsolatban elkerülhetetlen, hogy az ember találkozon ezekkel a fogalmakkal. Én nem is tudom, hogy mennyi lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valóban arra törekedjünk, hogy a belső értékeinket fejlesszük, hogy azt keresgéljük, hogy hogyan tudjuk ezt az életünket teljes értékűnek megélni. Valahogy ez nekem az egyetlen egy dolog, ami fontos most a jelenlegi életemben. Az elmúlt 5 évben az önfejlesztés, ami a legfontosabb téma lehet számomra, és ez nyilvánvalóan nagyon sok irodalmi műben is megjelenik. És nekem valahol ez a típusú önismeret, és akkor én kicsit talán rá is kanyarodok akkor a bátyám műveire, ha nem haragszol meg, mert én tudom azt hiszem úgy ajánlani a bátyámat, hogy abban semmi elfogultság nincs őszintén. Mert amikor én a Megyek utánatot olvastam, hihetetlenül szerencsés ember vagyok, azt gondolom, hogy van egy bátyám, aki megírta a családunk történetét, ez is egy énkeresés volt. Azt hiszem, mint ahogy minden idősebb testvér szépen megy előre, töri az utat, és példát mutat ezzel, azzal, hogy ő megpróbálta a családon keresztül definiálni magát, ezzel valahogy engem is determinált erre a pályára, hogy én se tehessek másképpen, vagy én se viselkedhessek másképp, kezdjem el felgöngyölíteni egyrésztről a családomon keresztül magamat, mint ahogy az a mellettem elférzben történik, és másodszorban pedig a szerelmeimen keresztül, ahogy az a Megyek utánatban történik. szeretnék nagyon következetes lenni mindenben. Tehát, hogy amit magamtól elvárok, azt szeretném másoktól is elvárni. Ez különösen fontos, mint pedagógus nyilvánvalóan. Még nem vagyok szülő, de hogy mint szülő szerintem az is, hogy hogyan mutatsz példát. Tehát ugye teljesen mindegy, mit mondasz, az a lényeg, mit csinálsz. Tehát, hogy ezekben a dolgokban szeretnék következetes és egységes lenni. Én rám egyáltalán nem volt jellemző az összeszedettség. Tehát, hogy én egy nagyon szétszórt, bohókás, pacuha öltözködésű tinédzser voltam, és akkor ehhez képest, tudod, amikor ott ül mondjuk egy üzleti tárgyaláson a idézőjelbe vett vérprofi, és nem azzal hozakodik elő, hogy ő mire vágyik, hanem először meghallgatja az üzleti felet, hogy ő tulajdonképpen mit szeretne, akkor azért úgy eszembe jut az a bohókás kis taknyos, akinek ilyen iszonyatosan nehéz volt összeszedni a gondolatait. Gotár Marci a gyerekkori legjobb barátom, és ő szokta azt mondani, ami egy kicsit gonosz, de közben meg mégis, hogy a legjobb barátok vagyunk, nagyon szerethető mondás, hogy az, hogy én életben maradtam, az maga a csoda.
Egyébként, hogy jó ez a poén, de hogy komolyra fordítsam egy picit itt a szót, én szerintem az olvasás nagyon sokat segít ebben, hogy türelmes legyél, hogy összeszedett legyél, hogy komolyabb legyél, úgyhogy már csak ezért is érdemes olvasni. Ez csak így megfogalmazódott a fejemben, miközben így mondtad.
Abszolút, és nekem most nagyon sokat segít az olvasás, ezt meséltem neked odakint, hogy én most abstinens életet próbálok élni, és ebben a helyzetben egyrésztről motivációvá vált az olvasás, tehát hogy amikor a kezdeti időszakban azt éreztem, hogy de meginnék egy sört, akkor azt gondoltam, hogy igen, de másnaposan nem tudok úgy koncentrálni. Tehát, hogy maga a tisztaság, a jelenlét, a figyelem, és onnantól kezdve az, hogy azért valljuk be őszintén, ez kicsit pont a tánchoz is hasonlít, egyrésztről a koncentrációban, a figyelemben, másrésztről, hogy fejleszt, hogy magadra figyelsz közben, és közben mégis nagyon kikerülsz saját magadból, és valahogy így egy flow élménybe kerülsz olvasás közben és táncolás közben is, de hogy elképesztően fejleszti a koncentrációt, és ez a koncentráció meg tud abban segíteni, hogy élvezettel éld meg a jelent. Tehát, hogy a két sör honnan viszel téged? Vagy, mert hogy hova kerülsz? Nagyon érdekes, mert visszagondolva azt gondolom, hogy persze, hát ott voltam, hát milyen jó fej voltam, mindenkivel vicceskedtem, mindenki nevetett az én poénjaimon, milyen szórakoztató voltam én mindig a két sor után, de valahogy mégiscsak a Bajzát Sándor mondta ezt egyszer, hogy aki egy ohár sört ivott már, az csak egy dologra tud gondolni, hogy így jön-e még, vagy ne. És az már ott nem a jelen, az már ott nem az a figyelem, hogy azt végig gondolni, hogy én tulajdonképpen magam elől menekültem el, és hogy miért nem élveztem én a saját magam társaságát ennél sokkal jobban, és ebben nagyon sokat segített nekem az olvasás, hogy én ezt várjam, mert azért valljuk be őszintén, na ha valami nem társas tevékenység, az az olvasás. Kicsit, mint amikor részt vettél egy táncórán, és mozogtál magadért, és elolvastál egy könyvet, akkor ugyanaz az elképesztő jó érzés kerít magába, és a kedvesem, aki éppen nem olvas, hanem a telefonját nyomkodja, és látja, hogy én befejeztem, és becsukom, és nem tudom, sóhajtok egyet, és elolvastál még egyet, de ügyes vagy. Tehát, hogy valahogy ez annyira olyan sokat ad az önszeretethez, az önbecsüléshez, hogy én olvasok, és olyan sokat vesz el az, hogy én nyomkodok. És lehet, hogy olvasol, mert lehet, hogy végigfutottál 5-6 cikket, de ne, egyszerűen az nem ad semmit, elvesz.
Nagyon sok mindenről beszéltünk most, a döntés kapcsán, az önismereti könyvek kapcsán, de van-e még valami könyv, amit ajánlanál nekünk, még így a műsor vége felé?
Nagyon szeretnék egy könyvről mesélni, mert hogy pont a napokban éreztem azt, hogy tulajdonképpen, ha az életem könyvéről kell beszélni, akkor nem az a könyv, ami most éppen az a legnagyobb hatást tette rám, hanem az a könyv az, ami valójában az egész művészetemet vagy személyiségemet formálta meg. Most újra rendeztem egy nagyon régi, egy 4 évvel ezelőtti előadásomat, és amikor ezt valaki megnézte, akkor azt mondta, hogy az a fura ebben, Grecsó, hogy nem tudom, hogy nevessek-e rajta, vagy ne. Valahogy aztán így végigmentem fejben az életművemön, ami egy tulajdonképpen egy elég csekély dolog, de hogy arra jöttem rá, hogy ez egy visszatérő dolog. Hogy visszatérő dolog, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ez most vicc vagy nem vicc, hogy ez most komoly vagy nem komoly. És ebben a pillanatban hirtelen beugrott, hogy persze, Parti Nagy Lajos Ibusár. Én 16 évesen olvastam az Ibusárt, megnéztem, utána elolvastam a Sárbogárdi Jolán a Testangyala című könyvét is, És nekem ebből, és annyira, ez annyira érdekes szerintem, hogy én nekem ebből a két műből született meg aztán a későbbi munkásságom. Talán ezért van, hogy senki se érti a művészetemet, azóta se, de ez nagyon érdekes, hogy rám ezzel ez volt nagy hatással. Azt gondolom, hogy én ezt csinálom. Én olyan rossz darabokat csinálok, amin már nevetni lehet.
Egyrészt értékelem az önkritikát, másrészt ez is bebizonyítja, hogy mekkora ereje van az olvasásnak, a jókor megtalált könyveknek, műveknek, és hogy tényleg az egész életünket meg tudja akár változtatni, vagy befolyásolni tudja, vagy hatni tud rá. Zoli, fantasztikus volt hallgatni, majd egyszer hosszabban is remélem még beszélgetünk. Köszönöm, hogy
én
itt
is
voltál.
Remélem. Köszönöm, hogy itt láttam.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcot, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ha már Noémi Ulickaját ajánlott az adás első felében, ugye a Médea és gyermekeit, akkor hozok én is egyet tőle, ez pedig a Szonyecska, amit jó néhány éve olvastam, de nagyon szerettem. A héten éppen 78 éves lesz Ulickaja, aki az egyik, ha nem a legismertebb és legkedveltebb orosz kortárs írónő, és akinek legalább egy tucat könyve jelent meg itthon is, magyar fordításban. A Szonyecskát ajánlom nektek, mert ezt tette ismert íróvá hazájában, és ez a könyv volt az, amelynek külföldi megjelenésével először Franciaországban, majd szerte a világon a legnevesebb kortárs orosz íróvá vált. A Szonyecska Csillétől Japánig több mint 20 nyelven jelent meg, és ez nem véletlen, mert a kritikusok azt mondják, hogy nem kisebb elődök, mint Csehov vagy Turgenyev szerelmes történeteit idézi meg a regénye. A Szonyecska egy női sors, szívet melengető és szívbe markoló története, szovjet is és orosz is. Szovjet, mert Szonyecska élete a volt sztálinizmus, a világháború, majd a létező szocializmus kulisszái mögött zajlik, de orosz is, mert a félszeg, előnytelen külsejű könyvtáros lány egyetlen feltűnő tulajdonsága, hogy kislány korától kezdve elszántan, szenvedélyesen és mámorosan olvassa a nagy orosz irodalmat. Igazi élete az irodalom valóságában zajlik. Anna Karenina a szerelmi bánatát legalább olyan mélyen képes átélni, mint a való életben a saját nővére fájdalmát. Regénybe illő módon találja meg aztán életepárját is, akiért hajlandó visszajönni az irodalom színes mezeiről a szürke, nyomorúságos valóságba, és bizony regénybe illő az is, ahogy csalódnia kell. Ennél többet nem árulok el róla, olvassátok el, annyit kell tudnotok, hogy ez egy nagyon vékonyka kis könyv, de annál több van benne. Tehát még egyszer, Ulickaja, Szonyecska, olvassátok el. Ez volt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 74. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabados Ágit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.